Hát Arany Jánosnak az első lopása, ez az első megjegyzés, amiről szó lesz. Alsó sarokban majd belemegyek a gazdasági dolgokba, és aztán átcsúszom az erkölcsi dologra, és akkor a jobb alsó sarokban van még két karika. Az első az egy bevezetés recepció történet. Konkrétan azt gondolom, hogy itt szinte teljesen ismeretlen szövegről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy nyilván nem ismeri senki, de hogy is szó nincsen róla. De az első pontom az az, hogy elemzések azok valószínűleg nincsenek róla. Az egészen biztos, hogy a magyar irodalomtörténet bibliográfiája a negyedik kötete, hogyha az ember rákeres az online változatban erről, hogy első lapás, akkor összesen három szerzővel találkozik, hat találaton, és a három szerzőből látjátok, Komáromi Lajos az kétszer van, ő ismétlődik, és az Ady Lajos szintúgy kétszer van, tehát ő is ismétlődik. Ezek iskolai tankönyvekhez kísérő magyarázó szövegek, előszó lehet, vagy utolszó lehet. Tolnai Vilmos az egyetlen, akinek állítólag van egy első lopás című dolgozata az irodalomtörténetben. Megnéztem ezt a szöveget, ez nem az első lopásról szól, hanem ide írtam nektek ezt az egy idézetet, ez konkrétan a szövegnek a második verszakából hangzik, húzza be az ajtót majd valaki hátul. Tolnai Lajos különböző szólásokkal kapcsolatban arról beszél, hogy aranyművekben ezek előfordulnak, például a kokáért ez a húzza be az ajtót majd valaki hátul. Jelentése az, amikor ma azt mondjuk, hogy az utolsó majd kapcsolja le a villanyt. Erről szól a dolgozat. Egyel tovább menvén, vagy hát ez az egy pont, amit az első lopáson említ, Szilágyi Márton értelemszerűen a népszerű kiadásban ezt a szöveget hivatkozza és odarakja kommentként, hogy a Tolnai erről írt. Föllapasztam egy jó pár aranyról szóló, hát ha azt mondom, hogy monográfia, akkor ugye bajban vagyok. Tehát én inkább azt mondom, hogy összefoglaló munkák, amik kint vannak szabadpolcon könyvtárakban, mert ugye Szilágyi Márton azt mondja, hogy ő nem írt arany monográfiát, pedig eléggé annak látszik az ő könyve is, és különben is nagy adóssága a magyar irodalomtörténetnek, hogy arany monográfia az nincsen. Felsoroltam itt nektek egy párat, amit megnéztem. Lényegileg annyit mondanak, hogy ennek az a műfaja, hogy népies elbeszélés, a kisebb elbeszélők temények közé tartozik, tehát nem a Toldi vagy a Csaba trilógia, vagy valamelyik ilyesmi dolognak a része, és mindig megemlítik, hogy pedagógiai célja van neki, és népies a stílusa. Bárkire rá lehetne bökni itt a felsoroltak közül, a császárelemért ajánlom, ő mondja viszonylag legegyértelműbben ezt a megállapítást. Ugye sokra nem megyünk vele, úgyhogy kimban én azt gondolom, hogy különös helyzetben vagyunk, a kritikai kiadás, Vojnovics Géza pedig vele, ugye sok probléma van, mi szerint megbízható, nem megbízható, ezért talán inkább Szilágyi Mártonnak a népszerű kiadását szoktuk használni, hogyha idéznünk kell valamit aranyból, de hogy ő neki van egy elég terjedelmes, és az eddigiekhez képest is terjedelmes összefoglalása a szövegről, ide kiírtam nektek egy részét, és ki is nagyítottam, talán így el tudjátok olvasni, de fölolvasom az egészet. Ugye értelemszerűen a kritikai kiadás kiadásokról beszél, kéziratról, a kiadásról nem mondok semmit sem, csak annyit, hogy a Falusi Esték népi újságban jelent meg, szerkeszti Vas Gereben, 853, még csak meg sem mondja Vojnovics, hogy hanyadik kötetében, a legvégén majd az utolsó, ugye nem diái vannak, hanem keretei vannak a prezinek, tehát majd az utolsó keretnél ezre teszek egy megjegyzést, hogy ameddig nem veszi az ember a kezébe a Falusi Estéket, addig azt sem tudja a kritikai alapján, hogy hanyadik kötetében jelent meg ez a szöveg, négy kötete volt neki összesen. A kézirathoz jön az ostrom elégett, idő hiányában itt most nem megyek bele abba, hogy ez milyen ostromat jelent, és hogy mennyire volt megbízható a dolog. Vojnovics azt mondja, eltérés, hogy a kisebb kiadásoktól már le voltak másolva, és akkor jön a tartalmi lényegi összefoglalója. A második bekezdést nem írtam ki számotokra, az arról szól, hogy ez igazi történet, mint népi históriáknál szokás. Mert hogy a Szilágyi István látta a szalontói jegyzőhivatalban a fiatal Kajtor Imrét, akiről a történet szól, és hivatkozik Vojnovics Gyöngyösi Lászlóra, az Arany János élet és munkai 189. lapjáról tudja ezt az információt. Én egy lábjegyzetet teszek hozzá, és nyilván, hogyha lesz ebből egy dolgozat, akkor ezt meg kell nézni. Nagyon örvendetes, hogy Szilágyi István látja a szalontói jegyzőhivatalban a fiatal Kajtor Imrét, de fiatal Kajtor Imrével, meg öreg Kajtor Imrével sem találkozunk a szövegben, Gazdag Imrének hívják a szövegben a szereplőnket. Az igaz, hogy ő fiatal is, meg öreg is, de maga az elbeszélés szerint már idősebb korában beszéli el az elbeszélő a Kajtor Imrének a fiatalkori történetét. Tehát itt van egy ilyen időbeli hiátus, valami nem egészen világos, hogy a fiatal Kajtor Imrét, ha látja valaki, abból nem tudjuk, hogy az idősebb Kajtor Imre az mit csinált az ő egész életében. Ha meg az idősebb Kajtor Imrét keressük, akkor meg őt nem látta Szilágyi István, zárója bezárva. Tehát, hogy ez az igaz történet, ez nekem picit ilyen körülményesnek furcsának még. És akkor jön az első bekezdés, költe egyenes, ami népszámára írta, nevelőt fél, a népi folyamatban adta is ki. Az erkölcsi és anyagi pusztulás útját festi, a családalapítás véretlen fővel, az erősítőnek képzelt pálinka, az eladósodás, a tolvallásra vetemedő ínség, a zsúfolt börtön rontó hatása, és itt kivágtam, mert ha még beírnám azt a fél sort másfele, amit a Volna is beszél, vagy ír, akkor nem tudtátok volna elolvasni, olyan pici betűkkel kellett volna írni. Volna is itt az Ötvös József és Lukács Móricz a börtönjavítás sürgető repiratot adtak ki, dolgot hivatkozza be 1842-ből, bezárja a zárójelet, és úgy folytatja a mondatot, ezt a picit még kihagytam nektek, ezek a mozzanatok hasonlóak a költőnek egy egyszerű beszéke című fiatalkori kísérletéhez. Rokon az intám is, tehát ugye ezt azért olvastam föl, hogy értsétek, hogy mihez képest rokon, tehát így folytatódik a mondat. Aki rossz útra lépett, egyre tovább sodródik a bűn örvényével, 168. sor, azután megfordul a rajz, a megtérő munka, gyógyulás, vagyonügyalapodás, megbecsültetés. Volna is hozzáteszi még, ez is érdekes számunkra, a tanítás mellett lépten nyomon költői szépségek, a bibliás kezdet, az ápol leírása, a tolvaj rettegése, az a lelemény, hogy akkor érik tetten, mikor éppen visszavinni a lopott jószágot. És az volt az érdekes, hogy én találkoztam ezzel az arany szöveggel, majd a végén elmesélem, hogy én hogyan futottam rá, nyilván én sem ismertem előtte, és elkezdtem ezen morfondírozni, hogy ezt így hogyan lehet kibontani rendesen. És ugye itt a konferencia fölhívása kézenfekvő volt, hogy ahogy a Volnovics mondja, erkölcsérnek pusztulás, tehát a gazdasághoz ez tartozik. Másrésztről viszont gyarapodás és jólét, tehát a gazdaságpolitikai megjelenítését láthatjuk. Nyilván megnéztem még sennyi dolgozatát, meg egy pár dolgot, mert ki fog derülni, hogy van még egy harmadik mozzanat a szöveg közepe, és a cím, amiért ez az érdekes, ami szintén ugye ez a témához kapcsolódik, és persze süt belőle, hogy egy erkölcsi példázatot szeretne mondani, és ott vannak még ezek a bónusz dolgok, lépten nyomon költői szépségek, amikről vagy tudunk valamit mondani, vagy nem tudunk valamit, úgyhogy most ezen a soron megyek tovább, és kezdjük, hogy az erkölcsi és anyagi pusztulással. Említettem, hogy nem Kajtor Imre, hanem Gazdag Imrének hívják a főszereplőnket. Az anyagi pusztulás az apai örökséggel kezdődik, és arany elég ironikus, ez egy nagyon mulatságos pontja szerintem a szövegnek, mert az ember nem gondolna egy komoly, irányzatos, erkölcsi példázattól, hogy iróniával él, de nyilván maga a név, hogy Gazdag Imre, aki semmit nem örökel az apától, tehát az apai örökség az a zéro. Gazdag Imre szólt így, aki a név mellé egy járomszeget se örökölt apjától. Nemes ember volt az, mindenét elperlé, húzza be az ajtót majd valaki átul, ez volt az öregnek a szobajárása, pellett és ivott is a fia ámlása. És Imre innentől szilajtulokként, ugye kisgyereként látjuk őt nőtt volna föl, ha nem lett volna az anyai örökség, de arról majd később kell nekem beszélnem. A következő pont a fiatal házasodás, ugye amiről volna is beszélt. A szövegből a figyelmes olvasó kiszúratja, hogy Imre 17, feleségének pedig Márta a neve, és ő 14 éves, amikor házasodnak. És a gond az az, hogy Imrének nincsen kedve dolgozni a nemes ember létére. És ilyen módon, hát hogy valamiből pénzt kerítsen, ezért a házát kezdi el adogatni, meg a ház körüli kisebb birtokokat, és ehhez kiírtam nektek az egy idézetet a szövegből, így eszi hajlékát az a féreg, melynek eledelett torma háza is torma, ilyesmik lehetnek azok a költői szépségek, amikről a Volnovics beszélt. És van még egy harmadik, utolsó, negyedik pont, ami a züllésnek a nagyon erős mozgatórugója. Imre az italhoz fordul, pálinkához nyúl, Eddig tart a szövegnek az első része, és a nagy fordulat az ott történik, hogy jön egy vásár. A vásárnak pedig Imre elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan tudna ő ebből jól kijönni. Nem jön ki jól a vásárból, az ivás után egy nagyobb hülyeség jut eszébe, lop, és a lopásból pedig börtönbe kerül, majd egy év börtön után kikerül onnan, és akkor megfordul minden. Jön a gyarapodásnak a részlege, elkezd földet művelni, hiszen a korábbi lustaságával, dologtalanságával, és eladja a nemesi házat, de nem azért, hogy teljesen szegény legyen, hanem azért, hogy egy kinti helyen, ahol maga a földművelés történik, tudjon élni, és egy szerencsétlen kis gúnyhót rak a földön, ez is ugye szó szerint idézet, amiben meghúzza magát. Tegyük hozzá, szegény Márta szintúgy egészen rosszul jön ki ebből a történetből. Korábban terhes volt, és a gyerek meghal, halva születik tulajdonképpen, és mikor az Imre visszamegy az egy év börtönből, akkor abszolút betegen találja a feleségét. Imre nagyon bölcsen kitalálja, hogy oké, vannak a kurusok, akik segítenek, de még jobb, hogyha igazi orvost hívok. Tehát otthon marad a feleség, a szomszédoknál, tulajdonképpen picit lehet, hogy ezt elsúnyogja a szöveg, miközben az Imre kint dolgozik, és ezt a szorgalmas munkát írja le még az arany nagyon szépen, ezért is hoztam nektek egy másik idézetet. Hajnalhasadástól késő éjszakáig Imre a kemény föld durva kérvét válja, néha egy tuskóval birkozván sokáig, mely az útját sokszor nap hosszan elállja, néha gyökeret, amint széjjel szalad, kergetvén kapálja messze a föld alatt. Teszek egy lábjegyzetet a dolognak a szépségéhez. Gábor talán emlékszik, ott volt Kovács tanár úrnak a doktori szigorlatán, és valamiért megmaradt sok év távlatból, hogy Szili tanár úr beszélt erről a költeméről, vagy mondott valami szépen. Próbáltam utána járni, sehol semmi, írtam Gábornak, Kovács Gábornak egy levelet, azt mondta, hogy hihetetlen, hogy emlékszem, Szili tanár úr nem írt semmit sem, de a doktori disszertációjának a bírálatában ezt, ahogyan kergeti a kapa a föld alatt, mint politikai szépséget, megemlítette, úgyhogy ha majd tudom hivatkozni Szili tanár urat, akkor ezt mindenképpen bele kell majd tennem zárójelbe zárva. És a költeménynek a vége az az, hogy Isten áldásával gyarapszik Imre, gazdag lesz, és a közösségnek, a kisfalunak ő lesz a megbecsült tagja. Az arany tényleg nem aprózza el a dolgokat, nem elég, hogy megbecsült tag lesz, akire mindenki figyel, miközben meséli a saját történetét, hanem még a saját háza melletti Isten házára is ő vigyáz, tehát egy ilyen templomi szolgaszerű ember lesz. Úgyhogy ezzel zárul, ezzel a nagyon pozitívval a költemény, és akkor át kell rohannom a harmadik ponthoz. Ugye azt mondtam, hogy a lefelesúszás, a szegénység, a nyomor és a gazdaság között van még egy fontos politikai, gazdasági szempontú részlete a költeménynek, ez a lopás. Érdekes, mert a költeménynek ez a legrészletesebben előadott részlete, pedig ez a legrövidebb időszakig játszódó esemény. Ugye meséltem, hogy a vásárnál van a fordulat, Imre azon gondolkodik, hogy hogyan tudna ebből jól kijönni. Ott állatok vannak, és akkor úgy dönt, hogy egy nyári éjszaka ezen a vásár után elmegy a szomszédjához, és ellop egy ülőt, egy üszőt. Itt a politikai szépséget talán a Vojnovics említi, tehát hogy éjszaka van, zápor van, balladaszerű a szöveg, Imrének a lelkismeretével küzdelmét egy ág visszahúzza, meg a hold, ahogyan elbújkál, tehát ha akarjuk, persze a természeti elemekre is külön tudunk figyelni. De mindenképpen ez a lopás az egy nagyon érdekes részlete a szövegnek, és ezen a ponton tudok átsúszni a gazdaságból az erkölcsi részes, csak jövök megint, lássátok, hogy kb. Hol vagyok, tehát ugye megvoltunk a bevezetésen, mint szakirodalom, elmeséltem, szerintem gazdaságilag miért lehet érdekes a szöveg. Én az utolsó, ahol az erkölcsi példázat, és akkor a valamiben még raktam, hogy mi mindent lehetne még foglalkozni, hogyha ha igazándiból lenne időnk. Szóval a lopásnál az a probléma, hogy Imre egyáltalán lop-e. Szoktam hallgatókat szemináriumon megszavaztatni, mint a 12 dühös ember, mert hogy Imre de facto valóban ellopja az üszőt, De arany azt a költői leleményt van, amit mondja, találja ki, hogy akkor kapják el, kisbíróval fut szembe szegény feje, amikor visszahajtja a jószágot. A kisbíró az értelemszerűen, ahogyan az ötvös falu jegyzőjében, vagy a költségének a vadász lakjában, hát itt nincs miről beszélni, tehát tényállás, ott van kezedben az üsző, a nyomok ráadásul, ugye az eső, az ápor az azért fontos, azt mutatják, hogy a te nyomod jön kifele a gazdától, nincs miről beszélni, börtönbe kell zárni és csokkol. Pekhére nincsen alügyész, aki védence lehetne, hogyha tényleg becsukják egy évre a börtönbe, de amikor 12 dühös embert játszunk, és hogy hívják, ez esküdszékként szavaztak a hallgatókat, akkor mindig nagyon necces, hogy most lop, vagy nem lop, vagy mi történik. És másrésztről viszont van egy másik nagyon érdekes dolga a szövegnek, visz magával egy fokost, szabad ütni úgymond önnön védelmére, mondja a szöveg, hogy Imre nem csak azzal a szándékkal megy, hogy ő együszőt eltulajdonítson, hanem biztos, ami biztos, nála van egy fokos, és hogyha az idős gazda ott észrevenné, vagy szól rá valamit, akkor ő önnön védelmével. És szerintem ez egy abszolút erkölcsi kérdés. Tehát, hogy ugye most, amikor valakit azért ítélnek el, mert védelemből áramot vezet a kerítésbe, tehát, hogy mi nem Amerikában élünk, hogy áramot vezethetünk, vagy a másik eset az az volt, hogy valakinek a baráti lopták a pincéből, és a hordóba, vagy nem tudom, boros izébe fagyálót töltött, elítélték. Tehát, hogy nem lehet túlreagálni még védelemből sem. Ugye Imrénél nem ez van, tehát, hogy ő tolvajnak megy, és eleve viszi magával a fokost, és akkor ezen a ponton szoktam szeminárjunkon előhozni, hogy nézzünk egy pillantást a szövegnek a címére, az első lopás, ami azért érdekes, mert ilyen módon, hát én ugye pici beszélek magyar, de azt gondolom, hogy akkor van első lopás, vagy legalábbis uralkodói nevek pápák esetében, ha emlékeztek, legutóbb Ferenc pápa volt ez, tehát amikor az újságon hangítják, hogy első Ferenc pápa, akkor rögtön kijavították, hogy ez hülyeség. Ő Ferenc pápa, akkor lesz majd első, ha lesz egy második. Hát ilyen módon lopásnak kéne, hogy legyen a szöveg címe, ha úgy döntünk, hogy Imre tényleg lop egyáltalán, és akkortól mondjuk azt, hogy első lopás, ha van már második. És ezért nagyon érdekes szerintem a cím, hogy mi van akkor, hogyha oda megyünk, hogy ez egyben rablógyilkosság is lehetett volna, tehát az első lopás, az első bűn, eredendő bűn, és ilyesmi játékok talán megengedhetők a szöveggel kapcsolatban. És akkor tényleg nagyon csak vázatszerűen még a hit megjelenése lehet nagyon érdekes a példázathoz. Ugye azzal kezdtem, hogy kezdődött a szöveg, hogy az apai örökség az az, hogy nem marad semmilyen gazdag Imrének, totálisan szegény. Az anyai örökség viszont az, hogy megtanítja őt a vallásosságra, istenhitre. Következő pontja ennek a mondjuk azt motivumnak, hogy Imre elfelejt imádkozni, ahogyan a Ottlik átírja az iskolában a szöveget, tehát elkezdi a mi atyánkot, de nem tudja szegény felé befejezni. Sok-sok verszak eltelik, mire a lopás közben, abban a pillanatban, amikor eltoradonítja az üszőt, akkor kicsúszik a száján, hogy hála Isten, és itt ütközik a szegény Imre, hogy Uram Isten, ezt mondtam ki ott most, amikor loptam. Tulajdonképpen itt kezdődik a fordulata. Az igazi fordulat persze majd a börtönben lesz, Arany ezt is nagyon szépen mondja el, egy hasonlattal jön, Odysseusnak a feleségéhez hasonlítja, nem mondja meg a nevet, csak királynőről beszél, aki mindig visszafejti, amit reggel szőtt. De hogy így visszakerül az Istenhez, ott már tud imádkozni, az is egyébként nagyon érdekes, hogy a börtönben egyébként a természetes mód az lenne, hogy Imre bekerül, mint egy kis tolvaj, és az összes többi börtöntöltelék profi tolvajt nevel belőle, megtanítják őt lopni, az Imre nem. Tehát, hogy amit belenyomnak a fejébe napközben, azt ő éjszaka elfelejti, mert éjszaka meg imádkozik. Úgyhogy innentől újra tud imádkozni, és ugye az állat az azt már meséltem, hogy az Isten házát is ő tartja rendben a saját épülete mellett, úgyhogy a hit megjelenés az innen nézve is nagyon-nagyon érdekes. És akkor így már ugye kimentem a fő vezérfonalból, úgyhogy ide raktam még Szilasit követvén a valamint szót, de Szilasinak a Pinicki elemzésével szemben ez nem lesz egy olyan összefoglaló, csak úgy ide rakom még pontokban, hogy mi minden izgalmas dolog van még. Az amúgy Azon tünetem, hogy ha valamit kéne rá mondanom, akkor szerintem azt mondanám, hogy ez remek. De úgy remek, mint az a munka, tudjátok, azt jelenti eredetileg a szó, amit az Inas elkészít, hogy ő akkor majd mesteremmel lesz belőle, és ezzel eszembe sincsen az Ozon János lekicsinyíteni, mert ugye 53-ban ő már nem Inas, hát mi mindenön túl van már, de hogy az ember úgy tűnődik, hogy na jó, oké, igen, jó, de hát azért mégsem, mondjuk azt akarja alatt az azt a retíció történt az beszélekről. Szóval, hogy a valamitnál ugye több ponton előjött, hogy az irányzatos szöveg, a börtönrendszer szerepel benne, és akkor itt tudom leleplezni magamat. Azt hiszem Győr Lajosnál találkoztam említve ezzel, talán a vadászaknál mondja, hogy több olyan szövegünk van, amiben a börtönrendszer előkerül. Ugye a Vojnovics is behozza az 42-es, bocsánat, Lukács Móricz, Ötvös József közös szöveget. Hát itt nyilván meg kell róni a Vojnovicsot. Azért írtam ide nektek a vadászlakot, tudjátok, Szilárdi Márton a kritikai kiadást jegyzetanyagában, beidézi a Gengó Gábortól megkapott brutális másfél oldalas bibliográfiáját a 40-es évek egyik legnagyobb kérdésének, hogy a rendszer hogy néz ki, hogyan lehet megjavítani a börtönöket. És ugye a vadásztok mellett a falu jegyzője 845, amiben ugyanúgy irányzatos szempontból szerepel a börtönrendszer, mint a vadásztokban. Tehát innen nézve úgy tűnik, hogy az első lopás ennek a résznek az egyik utolsó eleme. És hát nem vagyunk ugye jogászok, meg börtöntörténészek, vagy nem tudom, tehát Mezei Barnát lehetne talán megkérdeznünk, de rettentő furcsa. Tehát tudjátok, vadásztok 37-es, falu jegyzője 45-es, ez meg 53-as. Hát egyrészt ugye nem javulnak a börtönök, kettő, hiába írja meg a költség, hiába írja meg az ötvös, és hát úgy tűnik, hogy az arany is hiába írja meg, nem ez a mód arra, hogy a börtönök jobban nézzenek ki, vagy legalábbis ez itt egy ilyen sikertelen dolognak látszódik, de fontos a börtönrendszer, hogy ez szerepel benne, és elég alaposan leírja, ugye egy évig van börtönben Imre. Időszerkezet a következő pont, ami érdekes lehet, kihagyások, lassítás, gyorsítás egy évfegyház dolog szempontjából, és akkor nyilván végig lehet számolni, hogy melyik rész hány verszakon keresztül tart, arra, hogy mikor gyorsít, mikor lassít. Ez már egyben, hogy kettőt ugorjak, a narratológia játék is lehet. Az egész szöveg egy kivonatos elbeszélés, hogy Zsönének a kifejezéseit ugye használjam, amiben ellipszisek ékelődnek, tehát nyilván az időszerkezettel kapcsolatban lehet nézni, hogy mikor van benne ellipszis. Ugye Zsöné ezt a plusztra használja, tehát itt az a talán érdekes, hogy egy költői elbeszéléssel, tehát ügyesen próbáljuk meg ezt a dolgot működtetni. A keretes szerkezet is fontos, a Vojnovics ugye mondja, hogy biblikus kezdet, de a keretes szerkezet az ott záródik be, hogy bejön még egyszer az Isten félelem a szövegnek a legvégén, és ez persze az időszerkezet is felülírja. Innen nézős egyébként hallgatók sokszor balladisztikusnak érzik a szöveget, mert első, második, harmadik, talán még negyedik olvasása sem, egyszerűen nem értik rendesen, hogy ki mondja az első verszakot, és akkor azt ő mikor mondja, tehát ugye arra azt csinálja, hogy az öreg Gazdag Imre kezd el beszélni, majd a narrátor becsúszik, Gazdag Imre szólt így. Időskorában mondja ezt a Gazdag Imre, és aztán elkezdjük a fiatal Gazdag Imrének a történetét. És akkor utolsó előtti, ez az arany és az ötvös kapcsolat, ugye belejöttem a absztraktba is, hogy hát ötvössel foglalkozom, nyilván az ötvösek nekem fontos, és érdekes, hogy amúgy nincs a két szerző között nagyon kapcsolat. Irodalmilag minimálisat tudunk. Én azt mondanám, hogy hivatali levelezés az megvan. Tehát ugye az akadémiából következőleg meg tudjuk nézni az Arany János levelezést, bocsánat, Ötvös József levelezést, meg az Arany János levelezést, mikor írnak egymásnak. De tegyük mellé, ezek azért irodalmilag is összefüggenek. Az 1845-öt azért írtam ide, hogy amikor ugye a falu jegyzőjét írja az ötvös, akkor az arany még ugye a Toldi előtt Vadonfi Bertalanként beadja pályázatra az elveszett alkotmányt, ami ugyanúgy egy szatirája a vármegyei rendszernek, csak az egyik egy regény, a másik meg egy vígeposzt. Szóval lehet irodalmilag is egymás mellé rakni, és itt viszont az első lopásnál Nagyon úgy érzem, mint hogyha váltárnak vetve dolgoznának együtt ugyanazon a projekten. Az első lapás ugye Néplapban jelenik meg, egy irányzatos erkölcsi példázat, amint egy évvel később, 54-ben, az arany egy az ötvös egy másik Néplapban, a Magyar Nők könyvében, a Tóth Lány az Alföldön például, akik ott voltak a 5-ös 200 konferencián, azok emlékeznek, hogy erről a szövegről beszéltem, egy ugyanilyen irányzatos erkölcsi példázatot ír, ugyanígy a gazdasági és ugyanígy az erkölcsi dolgot lehet rajta megnézni, és a szöveg felől nézést lehet gondolkodni azon, ez csak egy zárójeles apró megjegyzés, hogy nem a protestáns etikát látjuk ebben a szövegben megjelenni. Én magamtól biztosan nem jutott volna eszembe, bár az is igaz, hogy a kezdő bibliai idézetet nem néztem meg, mert nem tudom, hogy melyik felekezethez lehetne kötni. És akkor a legeslegutolsó pont a megjelenési helyszíne a szövegnek. Ide raktam nektek a Vasgereben által szerkesztett Falusi Esték egyik kötetének a borítóját. És Sanyinak most írtam, nyilván csak most itt az előadásra készülve, én rákerestem az ADT-n a Falusi Estékre. A kérdésem az ugyanaz volt, mint ami az ötvösnek a novelláinál, hogy komolyan tudjuk-e azt gondolni, hogy ír valaki egy novellát azért, hogy a parasztot majd fölemelje, és hogy találunk-e parasztot, aki azt elolvassa, föl lehet-e őket emelni, és így tovább. És az ötvösnél az derült ki, hogy vissza az agrakkal. Nem érdemes ennyire nagyon gyanakodni az egészen, mert a Magyar Népkönyvének valamelyik kötetének újra nyomása is volt egyrésztről, tehát ezt nyilván népességét mutatja, bár példányszámokat ott most sem találtam hozzá, most rákerestem a Magyar Népkönyvére, és maga a kötet annyira kiváló, hogy nem. Szerintem nem találunk senkit sem, akinek ha azt a feladatot adjuk, hogy csinálja a népnek egy ilyen gazdasági és ugyanakkor olvasmányi szöveget, akkor mást válogatnánk bele. Most, amikor a Falusi Estékkel szórakoztam egy picit tegnap, akkor találtam is olyan kritikáját a Magyar Népkönyvének, aki azt mondja, hogy hát szomorú, hogy bezárják, nem lesz tovább Magyar Népkönyve, de egyébként ezeket külön-külön ki kéne adni, mert annyira tökéletes jó szövegek vannak bennük, meg gazdasági útmutatók, hogyan vásárol a kombányt, melyiket vásárol meg, hogy le a kalappal az egész előtt. És akkor a Falusi Estéket ugyanezen fölbuzdulván, tehát ezt tudtam a Magyar Könyvéről rákerestem, és az jött ki, Sanyéknak írtam, hogy ha még belefér Sanyi, akkor szívesen elmesélem majd nektek a következő konferenciátokon. Hihetetlen példányszám, 1853-ban 8000. Rákérdeztem a Margot csinál, azt mondta, hogy ez lehetetlenség. Tehát, hogy csak az előfizetők száma 8000, az ott valami nem stimmel, és nagyon sok példányszám adatunk van, hogy kúszik fölfele, 3-4-5000 már elérték. Nyilván ez nem egy, hogy mondják, hitelesített adat, de különböző lapokban megérte. Egyrésztről, másrésztről pedig annyira fölpörgött az érdeklődése a magas előfizetői szám után, hogy aztán kritikákat írtak róluk. Na akkor aztán jött a pofára esés, tehát nem örültek a Vasgerebennek a lapjának. Arányvédelmére meg kell jegyeznem, a második számról, ugye ebben szerepelt az első lapás, azt mondták, hogy ez a gyöngy az egészből, ha így kell írni a nép számára erkölcsi és ugyanakkor népies példázatot. Úgyhogy ennyit gondoltam nektek elmondani, és akkor befejeztem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.